Ugrosdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója az Inforádió arénájának vendége. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Visszaemlékezve, ki mivel kampányolt? Mit tartottak fontosnak a választóik meggyőzésére a két nagy pártok?
Alapvetően a hagyományos megosztottság jött előtérbe, tehát a demokraták nyilván azt mondták, hogy Donald Trump a sátán, és mindenképpen le kell váltani, megint sarkítok. De alapvetően nem annyira a kifejezett politikáját támadták, hanem a személyét. Ami egy jogos taktika abból a szempontból, hogy Trump rendkívül megosztó, tehát aki eddig nem szerette, az ezután sem fogja, és a Trumpot gyűlölő szavazóknak a mobilizálása az értelmes választási taktikának tűnt. Nyilván az adócsökkentés kapcsán az, hogy a gazdagoknak még több pénz, hogy ez egy hálás demokrata téma, tehát ez egy hálás baloldali téma, hogy akkor a társadalom emberi egyenlőtlenség azokat hogyan fogja befolyásolni. Az Obamacare-nek a lebontása szintén egy olyan kérdés, ami azért eléggé megosztja a társadalmat, hiszen ezt a saját bőrükön érzik azt, hogy az egészségügyi ellátáshoz milyen hozzáférésük van, mennyire megfizethető, hogyha valami bajuk van, akkor tudnak-e megfelelő minőségű és áruorvosi ellátást igénybe venni. A másik oldalon pedig nyilván azt láthattuk, hogy az adócsökkentés mindenek felett, tehát hogy mennyivel több pénz marad az embereknél, illetve bizonyos vélemények szerint, amiket én is hajlamos vagyok osztani, a bírósági rendszernek az átalakítása, tehát a konzervatív bíráknak a kinevezése, nem csak a legfelsőbb bíróságon, hanem az alacsonyabb szövetségi bírósági szinteken is olyan motívum volt, aminek a jelentőségét mi itt Európában alulbecsüljük, hiszen nem igazán értjük, nem igazán látjuk át ezt a rendszert, de az Egyesült Államok precedensjogon alapuló működésének az átalakulásában ebben nagyon fontos szerepe lesz.
Akkor nézzük meg ezt a rendszert. Miért olyan fontos, hogy az amerikai legfelsőbb bíróságon milyen színű bíró ül, amikor a jogot minden színű bírónak be kell tartania, nem? Ott is.
Annyiban más az amerikai jogrendszer és az európai jogrendszer, hogy az Egyesült Államokban precedens jog van, nálunk inkább a római jog hagyománya van előtérben, tehát nálunk minden kodifikálva van, és hogyha valamit nem értünk, akkor kinyitjuk a törvénykönyvet, és ott van a válasz. Az Egyesült Államokban a törvénykezés az egy kicsit tágabb, tehát ott a bírói jogértelmezésnek sokkal nagyobb szerepe van. Tehát az, hogy az abortusz legális, az egy legfelsőbb bírósági döntésnek az eredménye, amit egyébként a legfelsőbb bíróság, hogyha akar, felül tud vizsgálni. Az, hogy tilos szegregált iskolákat üzemeltetni az Egyesült Államokban, az egy legfelsőbb bírósági döntésnek az eredménye, amit felül lehet vizsgálni, hogyha azt a legfelsőbb bíróság úgy gondolja. Tehát az amerikaiak nem törekednek arra, hogy az élet minden apró részletét jogszabályokban szabályozzák, és ezért a bírói jogértelmezésnek nagyon széles körű lehetőségei vannak. Ez igaz például a tagállam és a szövetségi jog ellentmondásaira is. Tehát simán lehet az, hogy mondjuk Kalifornia állam legalizálja a rekreációs marihuana használatot, és mondjuk a szövetségi szinten nincs erről szabályozás, tehát a kaliforniai állami szabályozás az érvényes. De hogyha a szövetségi kormány az egy határozatot, hogy már pedig a marihuana az egész Egyesült Államokban illegális, akkor rögtön egy jogi konfliktus keletkezik Kalifornia szövetségi állam és az Amerikai Egyesült Államok között, és ezt a konfliktust a legfelsőbb bíróság tudja feloldani. Államon belüli kérdésekben mondjuk a szövetségi bíróságoknak van szerepe, és néha egyébként kibukott ennek a bírói jogértelmezés fontosságának a szerepe, például amikor Donald Trump elnöki rendeletben megtiltotta azt, hogy 6 közel-keleti országból beutazzanak emberek az Egyesült Államokba.
És csomó bíró kilőtte. Tessék? Egy csomó bíró kilőtte ezt a
rendelkezést. Igen, és rögtön volt 3-4 szövetségi bíró, aki azt mondta, hogy nem, állj, nem érvényes, piros, sárga lap, és akkor vizsgáljuk meg ezt alaposabban. És ugye szépen lemeccselték, felment az ügy végül a legfelsőbb bírósághoz, nyilván némi idő után, és akkor a legfelsőbb bíróság is azt mondta, hogy ez az elnöki rendelet, ez jogellenes, ellentétes az amerikai alkotmánnyal, tehát hatalján kívül herezzük. És ugye Trump megpróbálta még egyszer ugyanezt egy másik elnöki rendeletben behozni, de az sem sikerült túlságosan jól. Tehát ebből a szempontból a bírósági rendszernek az Egyesült Államok jogrendjének kialakításában, értelmezésében és formálásában nagyon fontos szerepe van. És én mindig jókat kacagok azokon az amerikai kritikákon, amiket például Magyarország is megkap, hogy hú, itt milyen pártos bíróságok vannak, miközben az Egyesült Államokban kifejezetten pártpolitikai alapon nevezik ki még a járási bírót is. Tehát effektíve választásokon kell indulni a bíróknak is, meg a sheriffeknek is, meg a fontosabb igazságszolgáltatási tisztségviselőknek, és utána vagy a nép, vagy az állami törvényhozás, vagy a legfelsőbb bírók esetében a szenátus a saját politikai összetétel alapján eldönti azt, hogy milyen világnézetű bírót kíván az adott kulcspozícióba beültetni.
De a világnézete az fog passzolni az őt indító, jelölő, támogató párt világnézetéhez, és olyan típusú döntéseket fog majd hozni? Így kell elképzelni?
Én úgy, igen, részben így, illetve itt azért érdemes arra kitérni, hogy a legfelsőbb bíróság a legjobb példa, mert az látható, azt itthon is sokan követték. Én nemrég volt a Brett Kavanaugh-nak a jóváhagyása, tehát ennek a hullámai itthoni hazáig is elértek. És ott azt láthattuk, hogy egy nagyjából az 50-es évek elején járó, egyébként nagyon komoly jogi és igazságszolgáltatási karriert befutott, stabil világnézettel rendelkező konzervatív bírót jelölt Donald Trump a legfelsőbb bíróságba. Nyilván azért, mert tudta, hogy a következő 30-40 évben, amíg Kavanaugh meg nem hal, vagy le nem mond, mert ugye itt szűnik meg a legfelsőbb bírósági mandátum, nem 12 évre, nem 9 évre, szóval nem élethosszig, a saját konzervatív világnézetének megfelelő döntéseket fog hozni, ami remélhetőleg majd a 20 év múlva ott lévő republikánus párt világnézetével valamennyire össze fog függeni, hiszen mégiscsak ez a konzervatív párt.
De ezt honnan lehet tudni, hogy egy bíró az ugyanolyan marad-e a következő, az élete hátralévő részében? Annyira stabil világnézetűt kell mindenképpen keresni, és olyat jelölni a legfelsőbb bíróságra, hogy ezt a 20 év múlvai világnézete is passzoljon az akkori politikai vezető világnézetével?
Nyilván mindenki változik, és láttunk már előtt, hogy politikusok oldalt váltottak, de a bíróságon, tehát tényleg olyan elkötelezett emberekkel kell most gondolnunk, akik az életüknek a formatív 20-30 évében egyértelműen az egyik nagy ideológia mellett letették a voksukat. Nem kizárható az, hogy mondjuk egy jobboldali bíró a legfelsőbb bíróságban hirtelen jól tettnek fogja tartani az abortusz, de azért elég kis esély van. És nyilván, amikor jelölik ezeket a bírákat, akkor valahol ez is a motiváció, hogy az elnök a saját maximum 8 éves elnöki terminusán túl is hatást tudjon gyakorolni az Egyesült Államokra. Nyilván ez nem közvetlen, tehát sose úgy fog kinézni, hogy akkor majd Trump felhívja valakit a legfelsőbb bíróságra, hogy figyelj, Jack, légy szíves, így szavazzál. Úgy sem venne vele semmire, mert ugye többségi döntést kell hozni, és 9-en vannak. De azért a világnézeti beállítottság 40-50 éves embereknél azért már viszonylag ritkán szokott megváltozni.
A mostani szenátusi eredmény a amerikai elnök továbbélését, következő ciklusra való neki menetelét illetően nagy lökés?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan külső tényező van itt, amit nem látunk előre. Tehát az elnökök megítélésében tehát a belpolitika nyilván fontos, meg hogy milyen adórendszert vezetnek be, milyen társadalompolitikát követnek, stb. Az elnököket mégis leginkább a váratlan helyzetekre adott reakciók alapján szokták megítélni. George W. Bush a legjobb példa, amire talán még sokan emlékezhetnek, hiszen nemrég volt az ő elnök ideje. Bush egy végtelen unalmas befelé forduló elnöknek indult, neki az egyik legfontosabb prioritása az amerikai iskolarendszer reformja volt, és egyébként az ő javára kell írni, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ő Texasban, annak államnak a kormányzója volt éveken át, egy olyan általános iskolai reformot vezetett be, ami nagyon látványos javulást hozott az államban, iskolában járó kisgyermekeknek az írástudásában, a számolási képességében, és egyébként az életre való felkészülésében. És ezt a programot akart, hogy többek között elnökként szövetségi szinten megvalósítani. Ez volt a No Child Left Behind program. Aztán jött szeptember 11-e, és Bush teljesen elsodorták az események, nem is volt más választás.
Mindenkit elsodortak volna, ha abszolút, két legnagyobb épületüket lerombolva bombázzák.
Persze, bárki állat elsodorták volna az események, és most George W. Bushra úgy emlékszünk, mint arra nem túl megfontolt elnökre, aki háborút kezdett Afganisztánban és Irakban, és lerombolta az egész Közel-Keletet. Megint sarkítak. Tehát ő nem ennek indult, nem ezzel akart foglalkozni egyébként Bushnak az első évei. Szeptember 11-ig mindenki azon nyávogott akkor is, hogy fú, akkor most izolacionista elnökünk van, és az Egyesült Államok nem lesz többet a világ csendőre, stb. Bill Clinton 92-ben ugyanígy indult egyébként. Tehát Clinton annyiban is nehezebb helyzetben volt, hogy az ő elnöki ciklusa ugye a szomáliai fiaskóval kezdődött, amit aztán meg is filmesítettek, és utána évekig nem volt hajlandó külföldön beavatkozni, mert nehogy amerikai katonák meghalnak külföldön, hogy a szrebrenicai mészárlás kellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok ismét fegyveres erővel komolyan beavatkozzon egy konfliktus rendezésében. És egyébként Obama is úgy indult, hogy a belpolitikára kíván fókuszálni, stb. És mégis mindenkit a külső hatásokra adott válaszaik alapján ítélünk meg. Tehát Clintont annak alapján, hogy a Lewinsky ügyet hogyan kezelte Boszniában, Ruandában, Koszovóban mit csinált, és nem úgy emlékszünk rá, mint az elnökre, aki megszüntette a költségvetési deficitet, és többletet hozott létre az amerikai költségvetésben, és elkezdte leszorítani az államadósságot. Bushra meg ironikus módon nem úgy emlékszünk, hogy ő volt az a republikánus, aki alatt elszállt az államadósság, mert nyakló nélkül vette fel a hiteleket a közel-keleti háborúk finanszírozására, hanem úgy emlékszünk, mint aki bevonult Bagdadba a hadseregével. Obamára is úgy emlékszünk, hogy ő volt az, aki a, nem tudom, reményt adott a liberális világrendnek, meg itt az Egyesült Államoknak a jobbik arcát mutatta, és nem feltétlenül úgy emlékszünk rá, legalábbis külföldön, hogy ő volt az, aki először megpróbálta az általános egészségbiztosítást bevezetni az Egyesült Államokban, amelyiként nagyon sok társadalmi rétegnek minőségi változás hozott az életében, mert életében először el tudott menni orvos, aztán belelépett egy rostás szögbe, és nem halt meg vérmérgezésben. Tehát ezek a dolgok, ezek nem annyira látszanak kívülről, és ugye nyilván külföldről az amerikai külpolitika alapján ítélik meg az elnököket, de alapvetően mindig ezek a váratlan helyzetek azok, amik meghatározzák az elnök megítését. Úgy alatta történt Pearl Harbor, alatta történt 9-11, ő volt az, aki alatt összeomlott a közel-kelet, és jött az arab tavasz, stb. És nem annyira a kézzel fogható eredmények alapján, ha lehet így mondani.
Jót vagy rosszat szokott tenni egy hivatalban lévő elnöknek, ha a ciklus a második felére megosztottá válik a kormányzás?
Olvastam valahol még a nap elején, hogy két elnök volt, aki a második évében növelni tudta a helyek számát a kongresszusban. Az egyik az Franklin Delano Roosevelt volt, a New Deal-nek a második évében, amikor elkezdett az Egyesült Államok kilábalni a recesszióból, tehát ez nem túl meglepő. A másikra most nem emlékszem sajnos, de...
Kettő az nem sok az összes közül.
Igen, tehát hogy a 45 elnök közül a 2000-ek kevés. Bár mondjuk voltak, akik túl hamar meghaltak ahhoz, hogy az első félidős választásukhoz elérjenek, mondjuk mint McKinley, akit lelőttek, de alapvetően az a jelen, tehát mindig az volt jellemző, legalábbis az utolsó 50 évben, hogy a választók büntetik a kormányon lévő pártot, amikor az első félidős választások vannak, és valahol ez logikus, hiszen visszalendül az az inga, ami kilendült a két évvel azelőtti nagy általános választásokkal, és nyilván akik elégedettek, azok úgy érzik, hogy minden rendben van, mert végülis az elnök ugyanott marad a helyén, akik viszont elégedetlenek, azok el fognak menni, és meg fogják mutatni azt, hogy ők igenis elégedetlenek, változást akarnak, stb. Tehát ehhez képest szerintem az a 28-30 hely, amit a republikánusok most elveszítettek a 23 fős előnyükből a képviselőházban, az nem annyira vészesen sok. Nyilván lehet azt mondani, hogy igen, elvesztették a többséget, de azért nagyon szoros az eredmény. És ha megnézzük a nagy képet, akkor azért olyan nagyon-nagyon jelentős változásokra nem lehet számítani, függetlenül attól, hogy most megváltozott a képviselőháznak a színe.
Ha a demokraták a képviselőházi nyereményük birtokában erőteljesebben neki mennek az elnöknek, impeachmentet kezdenek el emlegetni, fölemlegetik az összes ügyet, a családokat, az oroszokat, a választási beavatkozást. Ez elméletben segít vagy gyengít Donald Trump pozícióján? Mert aki támadás alatt van, az néha összekapja magát.
Az a nehézség a demokratáknak, vagy az a kihívás, amit még nem látják szerintem ők sem, hogy hogyan tudnak leküzdeni, hogy megmerevettek a táborok. Tehát Trump annyira megosztó elnök, hogy nincs átjárás a támogató és az ellenzői között. Tehát inkább az a kérdés, hogy hogy mondják ezt szépen, tehát a nem tudja, nem válaszol csoport, tehát a bizonytalan szavazók körében ki az, aki annyira utálja majd Trumpot, hogy esetleg én is elmegy szavazni. És mondjuk elég jól látszik, hogy a fiatalok körében a demokraták nem állnak rosszul. Mert az a típusú, kicsit mondjuk így maradi társadalom politika, most a progresszív szempontból közelítem, úgyhogy, tehát az a típusú klasszikus, mondjuk így konzervatív társadalmi modell, meg egyéb hozzáállás, amit Trump és a republikánus párt tanúsít, ez a most felnövő 20-25 éves amerikai generációval már egyáltalán nincs átfedésben. Tehát a demokratáknak igazuk volt valahol 2016-ban az, hogy a transznemű vécékkel meg hasonló marhaságokkal kampányoltak, mert valóban van a 30 év alatti választók között egy néhány ember, egész sokan, akiket ez tényleg komolyan érdekel. És ugye az volt a demokrata pártnak a szerencsétlensége, lehet így mondani, hogy ezek az emberek vagy nem mentek el szavazni, vagy még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy szavazzanak, vagy azt se értett, vagy nem voltak regisztrálva, vagy bármi ilyesmi. És az idősebb szavazók, azok a republikánusokat hatalomra jutották, ha lehet így mondani. Nagyon érdekes egyébként a demográfia az Egyesült Államokban, és ez hogyan határozza meg majd a következő választásokat. Ugye már 16-ban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy főleg a 30 év alatti korcsoportokban a fehér lakosságnak az aránya az ilyen 51-50%, tehát lassan nem lesz mondjuk így többsége egyik népcsoportnak sem a 30 év múlva következő Egyesült Államokban. Nyilván a republikánusok az idősödő fehér szavazókat, a hagyományos bázisukat, amíg lehet, megtartják. Ha csúnyán akarnám mondani, akkor amíg ezek a szavazók meg nem halnak, a republikánusokra fognak szavazni, de a republikánusoknak valahol az is a tragédia, hogy meg kihalnak a szavazóik. Tehát 30 év múlva, hogyha nem nyitnak a kisebbségek, a latinok, a szexuális kisebbségek és mindenki másnak az irányába, akkor nem lesznek szavazóik, meg kimegy alóluk a társadalom. És a demokratáknál egyébként például azt is borzasztóan érdekes látni, nagyon sok színesbőrű jelölt jutott be a parlamentbe, nagyon sok nő és nagyon sok fiatal. Tehát az egyik legkomolyabb eredmény, amit egyébként a legtöbb kommentátor szintén felhozott, hogy soha nem volt még ennyire színes kongresszus és ennyire színes képviselőház az Egyesült Államok történetében. Van két képviselő, aki amerikai indián háttérrel rendelkezik. Több mint 100-an vannak, akik afroamerikai bevándorló latino háttérrel rendelkeznek. Nagyon sokan, több mint 100 hölgy lesz tagja a képviselőháznak. Erre korábban soha nem volt példa. És ezeknek a kisebbségi csoportoknak a képviselői szinte kivétel nélkül mind a demokrata pártnak a színeiben kerültek be, és hosszabb távon szerintem a republikánusokat alapvetően ez a jelenség kell, hogy aggassza, hogy ők miért mindig még az öreg 80 éves fehér férfiaknak a pártja, és hogyan lehet ezen változtatni.
A republikánusok a ciklus hátralévő idejében vajon végleg beleszeretnek Donald Trumpba, és belátják, hogy ez a jó irány, vagy ezzel ellentétes folyamat látszik most? Mert a kapcsolat nem volt problémamentes kezdetben.
Azt volt érdekes látni, hogy a Trump ellen kiálló republikánus képviselők és szenátorok jellemzően nem indultak újra. Tehát Jeff Flake Arizonából, aki Trumpnak az egyik legjelentősebb kritikusa volt a szenátusban, azt mondta, hogy inkább befejezi. Egyébként a demokraták el is vitték a helyét. Tehát ott megfordult tehát Arizonának most mind a két szenátor a demokrata lett, de majd valaki úgyis kijavít olvasói levélben, hogyha elrontottam. De alapvetően látszott az, hogy azok a republikánus szenátorok, akik inkább demokrata irányba hajló államból érkeztek, tehát ezek a partvidéki államok, a délnyugati államok, mondjuk a mexikói és egyéb bevándorló hátterű lakosságnak az aránya annyira dinamikusan növekszik, hogy szintén a választói demográfia a republikánus pártnak a helyzetét nehézé teszi. És ugye főleg emiatt a háttér miatt voltak ezek a republikánus szenátorok is arra kényszerítve, hogy a politikai közép felé és nem Donald Trump felé mozduljanak, hiszen így tudták a saját jövőjüket biztosítani volna. Tehát a Trump-al ellentétes irány az kezd kikopni a republikánus pártból, egész egyszerűen azért, mert úgy tűnik, hogy azok az a republikánus kemény mag, aki Trumpot a felszínen tartja, az a republikánus párt többi tagjától is valahol ezt várná el. Tehát a középutas republikánusok, megint John McCain szeretném hozni példának, ők egy veszélyeztetett állatfajjá kezdenek válni, lehet így mondani, mert úgy tűnik, hogy a republikánus párt, mint olyan, tehát a tagság, az átlagemberek, a szavazók, azok, mint az, hogy a Trump felé gravitálnának egy kicsit. Ez persze nem jelenti azt, hogyha megjelenik egy alternatíva Trumppal szemben, akkor mondjuk tényleg a kisállami nemzetközi felelősséget viselő alacsony adók éli őrállam mentalitású republikanizmust képviseli, ne lehetne sikeres, bár azért az irodalom egyértelműen abban az irányban mutat, hogy ez az éli őrállam koncepció, ez most a következő 30 évben nagyon nem lesz divatban.
Mi mutatja majd meg, hogy Donald Trump neki megy a következő ciklusnak, vagy nem megy neki jelöltként?
Elsődlegesen biztos a közvélemény kutatások fogják eldönteni, hogy ő indulat. Tehát, hogyha nagyon alacsony a népszerűsége, akkor értelmeszerűen nem érdemes újra próbálni. Volt erre példa, hogy a Gerald Ford 76-ban, tehát 76-ban nem indult újra, mert ugye eléggé turbulens körülmények között került is a fehérházba, hogy a képviselőházi elnök volt, és amikor Nixon lemondott, akkor ő jött az öröklésben, és igazából csak oda került a fehérházba, és azért ő nem érezte magában azt az erőt, hogy újraindulni, a Johnson se indult újra 68-ban, Carter régen megverte 80-ban, ugye az idősebb George Bush is kikapott egy ciklus után, de azért alapvetően az elnököknek megvan az az előnye, hogy viszonylag könnyen újra tudják választatni magukat. Én úgy gondolom, hogy Trump egójából nem következik az, hogy ő ne indulna el.
Meglepetésemben nem nagyon számítottak a győzelmére, bármikor hivatkozhat erre. Megmondtam akkor is, megmondom most is, neki megyek. Nem?
Mondanám azt, hogy ismerve, de senki se ismeri. De ami leszűrődik a róla írt könyvekből, újságcikkekből, tweetekből, bármi másból, én úgy gondolom, hogy ő elhitte azt, hogy ő egy jó elnök. És bizonyos tekintetekben egyébként mondhatjuk, hogy azt hiszem...
De tényleg mi teszi a jó elnököt?
Ez az, amit nehéz megmondani. Tehát nem csak azt, hogy szeretik, hanem azt, hogy komoly változásokat réltet. De például technikai, megint unalmas és technikai dolognak tűnik, hogy az adóreform, amit Trump végezett, azt a republikánusok 30 éve meg akarták csinálni, és eddig nem sikerült. Tehát a republikánus szavazóknak ez tényleg egy nagy dolog. Tehát ez az, hogy az állam miért több pénzt hagy náluk, hogy nem szól bele az életükbe, ez egy olyan ígéret és egy olyan beváltott ígéret, aminek a jelentőségét mi itt nem fogjuk fel, mert tehát a világnak a jelentős része a New York Times-ból tájékozódik, amikor az amerikai belpolitikáról van szó, és az olyan, mintha a 168-szor alapján akarnám megérteni a magyar belpolitikát, nem akartam megbántani az ott dolgozó kollégákat, de talán a párhuzam az érthető. Tehát ebből a szempontból a világnak egy rendkívül torz képe van az Egyesült Államokról, hogy milyenek ott az emberek, mit szeretnének, mi a fontos nekik, stb. Mert egy eléggé komolyan ideológiai irányvonalat követő két-három nagy napilap, hírtévé és egyéb orgánumnak a véleménye alapján alkot egy képet arról, hogy mi van az Egyesült Államokban, és akkor ekkor jön a meglepődés, hogy úristen, hogy lehet, hogy George W. Bush-t újra választották 2006-ban, és Spiegel tette fel azt a legendás kérdést az amerikaiaknak, hogy lehettek ilyen hülyék? Miközben csak annyit kellett volna tenni, hogy el kellett volna utazni, és meg kellett volna nézni, hogy Kansas külső, mit gondol az egységsúrú amerikai állampolgár George W. Bush-ról, mint az Egyesült Államok elnöke, és akkor rájöttek volna, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy már pedig George W. Bush-t utálni kell, mert 2003-ban bevonult Irakba. Ennél kicsit 2004-ben volt Bush újraválasztása, bocsánat, helyesbítek én is. Tehát sokkal komplexebb az amerikai belpolitika, mint azt mi elképzeljük innen, és nagyon máshol vannak a súlypontjai is. Tehát az amerikai választott a külpolitika nem érdekli. Lehet, hogy a hidegháború korában, amikor valós veszély volt az, hogy 30 perc szemmel végig a világnak, mert a szovjetek kilövik a rakétákat, vagy az amerikaiak kilövik, és a szovjetek válaszolnak, akkor ez érdekelte őket. De jelenleg ugye Kína sem akkora ellenfél, vagy ilyen mumus, ha lehet így mondani, mint annak idején a Szovjetunió volt. Tehát biztos van 10%, aki azért szavaz Trumpra, mert hogy milyen a külpolitika, de az emberek 90%-et ez nem érdekli. Ott az érdekli, hogy mennyi pénze van a hó végén, hogy a bíróságokon milyen színű jelöltek ülnek, hogy a transznemű vécéket akkor most be kell vezetni, vagy nem, a marihuána legális lesz, vagy sem, lesz-e fel a déli határon, milyen lesz a bevándorlás, befogadnak-e menekülteket Szíriából, stb. Az embereket sokkal jobban érdekli az, hogy a saját életükre milyen hatással van Trumpnak a kormányzása, mint hogy kit bombáznak le Szíriában.
Lehet, hogy unalmas technikai kérdés, de lehet egy hivatalban lévő elnököt újra nem indítani?
Hát a pártoknak a elnökjelölő konvenciója dönt arról, hogy kit indítanak elnökjelöltnek. Ez akkor is van, hogyha van hatalmon lévő elnök. Tehát ha valaki előválasztásra tudja kényszeríteni a saját elnökét, amelyiként a párt szempontjából alapvetően nem szokott jó ötlet lenni, akkor ez lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy volt olyan, talán Teddy Roosevelt lehetett olyan, de ez most csak nagyon, nagyon a valahonnan így az agyam hátuljából tört elő, aki sikeresen pucsolt meg hivatalban lévő elnököt úgy, hogy elindult ellene az előválasztáson, de a dolog szabályozat szempontjából nem lehetetlen. Hogy politikailag jó ötlete, ez egy nagyon jó kérdés.
Messze van még két év.
Legalább. Ebben nem biztos, mert bármi történhet, de két év múlva a legkésőbb elnökválasztás lesz.
A bármiből, most mi látszik a legvalószínűbbnek, ami történhet egy amerikai elnökkel, amikor eddig is azt mondták, hogy bármi történhet vele, és semmi nem történt?
Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy az iráni atomtárgyalásoknak volt olyan fordulója, ami azért maradt el, mert John Kerry elesett a biciklivel és eltörte a lábát, tehát egy bármilyen banális dolog előfordulhat. De azért Trump egy viszonylag idős fehér férfi, akiről tudjuk, hogy McDonald's-on él. Tehát biztos, hogy a világ legegészségesebb ember, hogy ezt az orvosai a választási kampányban biztosították, de vagy lenyilatkozták, de tehát semmit nem lehet kizárni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ugross Dimárton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. Műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Szatmári Katalin felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.